Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hírek a Szent István Rádióban.
Folytatódik a hőség, a következő hétvégén helyenként 38 fokot is mérhetünk majd. A kánikula miatt a közlekedési társaságoknál a napokban megerősített ügyeleti és készenléti szolgálatok működnek, hogy egy esetleges műszaki hiba esetén a lehető leggyorsabban tudjanak beavatkozni, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid arra kért mindenkit, fokozottan figyeljen saját magára és utastársaira a közösségi közlekedésben, valamint az utakon egyaránt. Az országos tisztifőorvos a másodfokú hőségriasztást egyelőre kedd éjfélig rendelt el. A MÁV csoport és a GYESEV több vasútállomáson és autóbuszállomáson díjmentesen biztosít vizet az utasok számára. A legforgalmasabb állomásokon párakapuk is működnek, szükség esetén további helyszíneken is bővítik a szolgáltatást. Emellett az ország számos vasútállomásán és autóbuszállomásán ivóvízvételi lehetőség áll rendelkezésre, a nagyobb pályaudvarokon pedig folyamatos készenlétben állnak az utassegítő szolgálatok. Az olasz maffiához hasonlította a Fideszt Magyar Péter az országgyűlésen kívül ülésén napirend előtti felszólalásában. A miniszterelnök azt mondta, a politikai és gazdasági maffiától meg kell szabadítani az országot, ez az ő legfőbb küldetése, ezért vállalta a kormányfői tisztséget. Ez a munka ma elkezdődik, elindítják a tisztító tűzműveletet, jelentette ki. Ennek lesz egyik legfőbb eleme a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal, tette hozzá. Ezt az országot kifosztották, ennek a bizonyítékaival szembesülnek nap mint nap, fogalmazott. Kezdeményezik az alaptörvény 17. módosítását is, jelentette be Magyar Péter. Súlyog Tamás köztársasági elnöknek mennie kell, tette hozzá a kormányfő, hozzátéve, hogy voltak éppen alkotmányos puccsot készített volna elő az államfő. Az alkotmánybíróság a kúria elnökeit is említette azok között, akiknek távozni kell. Az alaptörvény módosítása ezt a célt is szolgálja, amint kihirdetik, az államfő megbízatása is megszűnik. Az új köztársasági elnököt szeptemberben népszavazás erősíti majd meg a pozíciójában, legalábbis Magyar Péter bejelentése szerint. Az alkotmánybírók 70 éves korban újra nyugdíjba kell, hogy menjenek, így Polt Péternek is, akinek ezzel a mentelmi joga is megszűnik majd. Átfogó alkotmányozási folyamatot kezdenek széles társadalmi részvétellel, és a jövőben csak 12 évig lehet majd országgyűlési képviselő valaki, hívta fel a figyelmet a miniszterelnök. Az elmúlt 100 év legsikeresebb időszaka volt az előző 16 év, jelentette ki válaszában a Fidesz frakció vezetője. Gulyás Gergely szerint ebből 14 évig éppen ezért támogatta őket Magyar Péter is. Semmi indok nincs arra, hogy kollektíven sértsen meg egy teljes politikai közösséget, amit ráadásul ő maga is oly sokáig támogatott, tette hozzá az ellenzéki politikus. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője, a maffia vádakat a leghatározottabban visszautasította. A Tisza párt most benyújtott alaptörvény módosítása a lehető legegyszerűbben távolítja el az alkotmánybíróság éléről a Fidesz által 12 évre bebetonozott Polt Pétert. Egyszerűen visszaállítják a korábbi 70 éves életkori korlátot, amelynek betöltése esetén megszűnik az alkotmánybíró mandátuma, írja a sajtó. Mivel Polt Péter tavaly ünnepelte a 70. születésnapját, ezért a javaslat életbe lépés esetén az egykori legfőbb ügyésznek távoznia kell a testületből. A 15 fős testületből még három Fidesz által jelölt alkotmánybírót érint a módosítás. Haszonicsné Ádám Máriát, aki korábban Áder János köztársasági elnök hivatalvezetője volt, Juhász Miklóst, aki gazdasági versenyhivatali elnökként 2010 és 20 között működött, és Lomnici Zoltánt, a legfelsőbb bíróság egykori elnökét. Májusban az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt úgynevezett központi arrendszere 43,5 milliárd forint többlettel zárt, szemben az előző évi azonos havi 129,5 milliárd forintos többlettel, erősítette meg részletes jelentésében a pénzügyminisztérium. Az első 5 hónapban így az államháztartás központi arrendszere 3806 milliárd 300 millió forintos hiánnyal zárt, ez a költségvetési törvényben szereplő éves hiánycél 9,2%-a. A Fidesz kormány által bevezetett és a Tisza által meghosszabbított védettáras rendszer a magyar családi tulajdonban álló benzinkutakat üzemeltető KKV-knek március óta mintegy 7,5-8 milliárd forint veszteséget okozott, írt a közleményében a Független Benzinkutak Szövetsége. A kár enyhítésére az előző kormány támogatási programot hozott létre, amit a jelenlegi vezetés, mint jogutód, most nem akar végrehajtani, tették hozzá. A kis benzinkutak ezért tiltakozást szerveznek péntekre. Végül az időjárásról. Holnap sokat süt majd a nap, de ismét erőteljessé válhat a felhőképződés, amiből néhol zápor, zivatar kialakulhat, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet kedden hajnalban 18-19, napközben aztán 31-33 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományait őrző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
...46. Kaláka Fesztivál ismét Egerben. Nagyon örömteli esemény, ez mindenkinek, felnőtteknek, gyerekeknek, főleg az érsek kertben lesznek a rendezvények, 25-én színházi est lesz, és aztán gyerekeknek délelőtt persze, szombaton, vasárnap, és nagy koncertek lesznek. Például ott lesz Paja Beja, ott lesz Szalonna és Bandája, ők még egy kis táncolávalót is látszanak. Aztán lesz egy Cseh Tamás est, lesz Ferenci Gyuriék, lesz a Kaláka koncert, lesz a Névadó, és a Söndörgő együttes. Mondhatnám még tovább a programokat, de azt hiszem, az a legjobb, ha mindenki megnézi a kalakafesztivál.hu honlapon, 46. Kaláka Fesztivál. Június 25-től 28-ig.
Csak a gajak sikonganak, ha lépek.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Reklámot hallottak.
Műsorajánló.
A megértés hullámhosszán. Ma este 20 óra 10 perctől Racs Csaba atya várja hallgatóink telefonhívásait a Szent István Rádió interaktív műsorában. A megértés hullámhosszán minden hétfő este 20 óra 10 perckor a Szent István Rádióban.
Műsorajánlót hallottak.
A remény hírnökei. Hitélet, nevelés, oktatás, kutatás a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! Assisi Szent Ferenc alakja, kora és karizmái címmel kreatív műveltségi vetélkedőt rendezett a Katolikus Pedagógiai Intézet. A pályázat célja ismeretek szerzése és elmélyítése Assisi Szent Ferencről, koráról és hatásáról. A pályázatra egyházi általános és középiskola 7.-11. évfolyamán tanuló diákjainak 3 fős csapatát várták. Az országos versenyen 72 csoport indult. Ebből 8 csapat jutott be a harmadik szóbeli fordulóba. Az Egri Gárdonyi Géza Ciszterci gimnázium csapata 2. helyezett lett. Luterán Anna Borbála, illetve Sziráczki Zita, 10. C-osztályos, és Ferenci Loretta, 11. K-osztályos diákok alkották a dobogós csapatot. Felkészítő tanáruk Bódis Katalin volt. Műsorunkban erről a vetélkedőről lesz szó. Tartalmas időtöltést kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
A remény hírnökei. Értékünk az ember.
Szeretettel köszöntelek benneteket a Szent István Rádió mikrofonjánál. Beszélgetésünknek az az apropója, hogy a közelmúltban hirdetett a Katolikus Pedagógiai Intézet egy versenyt, amelynek az volt a cím, hogy Assisi Szent Ferenc alakja, korai és karizmái címmel. Ahogy írják, egy kreatív műveltségi vetélkedő volt ez, ahol a ti csapatatok a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnáziumból, ugye ez egy országos verseny volt, második helyen végzett. Ehhez első sorban gratulálok nektek. A felkészítő tanáratok Bódis Katalin volt. Egy ilyen versenyre miért jelentkeztetek? Ki invitált benneteket? Ugye hát tudjuk azt, hogy azért az iskolában elég sok a kötelezettség, de ez mégis egy önként vállalt feladat volt több fordulón keresztül. Ki hívott benneteket, miért jelentkeztetek? Loretta?
Amikor a tanárnő meglátta, hogy megnyitották a jelentkezést a versenyre, akkor oda jött hozzám, hogy biztosan engem érdekelne, mert hogy így az olaszhoz kapcsolódik, és hogy mivel katolikus iskolába járunk, így az értékrendeknek megfelelő, és hogy biztosan érdekelne engem, és hogyha van kedvem, akkor szedjek még magam mellé kettő társat, akik szívesen végigcsinálják velem ezt az egész versenyt.
És akkor így választottad Annát és Zitát?
Igen. Annak ellenére, hogy nem egy évfolyamon tanulunk, a lányokkal korábban alapítottunk egy zenekart, az iskolai zenekarban is szolgálunk együtt, így nem volt kérdés számomra, hogy velük szeretnék dolgozni.
És lányok, ti hogy fogadtátok Lorettának a kérését, Anna?
Én meglepődtem, először nem tudtam, hogy mit mondjak, aztán következő szünetben Zita oda ment és mondta, hogy hát akkor megyünk. Úgyhogy úgy voltam vele, hogy jó, menjünk végül, és velük amúgy bármiben benne lennék, úgyhogy nem bántam meg egyébként, hogy beneveztünk.
Szerintem a személyiségünkben van a kreativitás, és én személy szerint azért is voltam benne a versenyben, egyrészt mert ilyen jó csapattal bárhova, másrészt meg egy jó lehetőségnek tűnt.
Hogyan épült fel, lányok, ez a verseny? Tehát mi volt a feladatotok? Ugye úgy tudom, hogy több fordulón keresztül elég komoly megmérettetések voltak, ahogy Katalin tanárnő ezt nekem korábban mesélte. Tehát, hogy kicsit bemutatni, hogy akkor benevezett benneteket a tanárnő, és onnantól kezdve, hogy épült fel a verseny?
Szóval az első forduló az ilyen ráhangolódás volt teszt jellegű feladatokkal. Ezt ugye közösen összeültünk és megoldottuk, és ennek a beküldésével derült ki, hogy akkor tovább jutottunk, és így kerültünk a második fordulóba.
Esetleg arról egy kicsit bővebben, Loretta, hogy ebben a körben, tehát ebben az első körben, akkor mik voltak a feladatok, hogyha egy konkrétumot tudsz mondani?
Természetesen nagyon szívesen mesélek, hogy milyen feladatokat kellett megoldanunk. Többek között volt olyan feladat, ahol ilyen keresztrejtfényben kellett szavakat keresnünk, és a szavaknak így a jelentését körülírni. Például van közt olyan, hogy evangélium, és akkor azt kellett pár szóval összefoglalni. Ráadásul az is megvolt adva, hogy nagyjából 7 szóban lehetett csak. Továbbá egy Szent Ferenc freskót kellett kiraknunk, és a képnek a sorszámait megfelelő sorrendbe írni. Aztán volt egy nehéz feladatunk is, amikor egy térképen meg voltak jelölve számok, és a megfelelő városhoz hozzárendelni. De ez nem csak ennyi volt, hanem betűk voltak összekeveredve, és ki kellett raknunk, hogy az adott város hogyan kapcsolódik Szent Ferenc életéhez.
Igen, és ez egy olasz térkép, Olaszország volt.
És mivel ez egy műveltségi verseny, így nagyon sok irodalmi mű ki volt adva, és ezekkel is voltak feladatok, például verseknek különböző sorai voltak szimbólumokkal megjelölve, és ki kellett találnunk, hogy az vajon melyik műhöz kapcsolódhat.
Akkor ez tényleg egy nagyon kreatív verseny volt. Mikor volt időtök a tanulás mellett összegyűlni, Anna, hogyan zajlott ez a feladatoknak a megoldása?
Csodálatosan kitaláltuk, hogy bent maradunk iskola után, és akkor írtunk meg igazából a feladatokat, illetve volt egy-két feladat, amit így kiosztottunk egymás között, hogy én például a preskó részeit otthon válogattam össze, tettem sorrendbe és behoztam a lányoknak, hogy na lányok, ez a sorrend így úgy szépen be. Vagy ha jól tudom, akkor pont Lora volt az, aki rengeteget gondolkodott a térképes feladatunkon is.
Többnyire végig is így az első fordulós feladatokat volt akkor, amit otthon oldottatok meg egyénileg, és itt megbeszéltétek, meg volt, amit akkor közösen is?
Pontosan.
Ezt az első fordulót beküldtétek, ezt kiértékelték, és akkor ez alapján jutottatok tovább a második fordulóba?
Igen, és a második forduló az már egy érdekesebb feladat volt, egy zarándok újságot kellett összerakni, és annak különböző részei voltak a részfeladatok. Hát itt riportírástól képregény rajzoláson át zeneszerzésig minden volt, rengeteg munkánkba és szervezésünkbe került, de szerintem egy nagyon szép és igényes munkát tudtunk végül kiadni a kezünk közül.
Igen, akkor megint ez a kreativitásnak meg kellett jelennie, de hogyha mind a hárman zenekarban játszotok, zenéltek, akkor talán a zeneszerzés volt a legkönnyebb?
Mondhatni, igen. Főleg, hogy Zita, ő szokott is ezzel foglalkozni.
Ez meg volt adva, hogy a Naphimnusz 2 verszakához kellett dallamot írni, és ezt mi úgy oldottuk meg, hogy írtunk hozzá a hangszeres szólót is, valamint természetesen énekeltük is.
És milyen hangszerekkel játszotok?
Én csellón.
Én hegedültem.
Én zongorán, de most gitározni is tanulok.
Megírtátok, ezt fel kellett akkor játszanotok, és ezt is küldeni kellett a Katolikus Pedagógiai Intézetbe?
Egy QR kód segítségével tettük elérhetővé a felvételt, és azt szerkesztettük bele az említett zarándok újságba.
Említettétek ezt a képregényt, ez is Assisi Szent Ferenc életéhez kapcsolódott?
Igen, teljes mértékben az én munkám volt. Assisi Szent Ferenc életének egyes pillanatait ábrázoltam a képregényben. Ilyenek voltak például az, hogy én ábrázoltam, amikor pestises emberek látványától mondhatni undorodott, majd a későbbiekben ő maga is ápolta őket, és ezt egy nagy lelki ajándékként élte meg. Úgyhogy lényegében az ő életének mozzanatait jelenítette meg egy-egy szövegrészlettel.
Tehát akkor ez volt a második kör, akkor ezek szerint ezen is túljutottatok, és utána jött a harmadik forduló?
Igen, a harmadik forduló az már egy szóbeli verseny volt, és ehhez fel kellett utaznunk Budapestre, a Katolikus Pedagógiai Intézet központjába.
Thank you.
Az Assisi Szent Ferenc alakja korai és karizmái című kreatív műveltségi vetélkedőn az Egrigárdonyi Géza Ciszterci gimnázium csapata második helyezett lett. Luterán Anna Borbálával, Szirácki Zitával és Ferenci Lorettával beszélgetünk.
Miből állt ez a szóbeli feladat?
Itt is színes feladataink voltak, élőszobrot kellett csinálnunk, további verszakokat írni a naphimnuszhoz, volt, hogy tevékenységeket kellett bemutatnunk, valamint képet is ilyen montásszerűen összeragaszgattunk.
És ez azt jelenti, hogy akkor már itt a harmadik fordulóban a többi versenyző diákokkal, diáktársatokkal is találkoztatok, tehát más intézményekből? Mert ugye gondolom, eddig ugye nem tudtátok, hogy idézőjelben kik a riválisok, vagy kik versenyeznek még.
Igen, itt az utolsó fordulóban összesen 8 csapat jutott tovább, és mindannyiukkal találkoztunk. Egy szobában ültünk, és ott versenyeztünk.
Kik jutottak be az utolsó fordulóra?
Vámos Györkről, illetve Budapestről is voltak, ezeket megjegyeztük, de mindannyian egyébként bemutatkoztak, és elmondták, hogy honnan érkeztek.
Itt a személyes verseny résznél, akkor mik voltak még a feladatok, tehát ezen kívül, amit már Zita említettél, egy-két részt?
A második fordulónak a feladatsorának is volt folytatása, például le kellett írni, hogy nekünk mit jelent az ökológiai lábnyom az életünkbe, hogyan kamatoztatjuk ezt az iskolában, és a harmadik fordulóba kellett ehhez kapcsolódóan egy előadást készítenünk, amit bemutattunk 3 percben a versenytársainknak, valamint a zsűritagoknak.
Ott volt például a konferencia, ott lényegében egy konferenciai előadást adtunk elő, ahol mindenki kapott a Fioretti című műből egy-egy idézetet, és az alapján azt kellett elvonatkoztatni Szent Ferenc egyik arcára, ezt előadni, és a mai életünkben, a mai napra ráruházni mondhatni.
Akkor ti is hallottátok a többi csapatnak a bemutatkozását. Őszintén szólva, hogy magatokat milyennek éreztétek itt ebben a személyes fordulóban, a saját csapatotokat, megnyilvánulásotokat, hát nyilván biztos izgult mindenki itt is.
Bennünk volt egyrészt az izgalom, viszont másrészt mi csupa jó kedvel vágtunk bele ebbe az egészbe, és ez megmaradt az utolsó fordulóra is. Tehát én elmondhatom szerintem, hogy mi voltunk talán az egyik legkevésbé izguló csapat.
Ti is így láttátok?
Én is ugyanígy láttam, habár amikor megérkeztünk, és láttuk, hogy még a versenytársaink így az utolsó pillanatokat is azzal töltik, hogy átnézik a verseket, vagy a előző feladatsorokat, mi így belenyugodtunk, mert készültünk eleget, és már csak így beszélgettünk, és hangolódtunk a versenyre.
Van ott egy kicsit izgultunk, amikor odafele utaztunk, és amikor megérkeztünk, akkor is, mint ahogy Dara említette, hát annyira nem nyugtatott meg, hogy mások még ilyen kis jegyzettel teli lapokat bújtak, mi meg oda mentünk mindenféle készülés nélkül, de szerintem utána rájöttünk, hogy az egésznek az értelme, hogy itt vagyunk, az, hogy most együtt ezt megcsináljuk, megpróbáltuk, idáig eljutottunk, ez már egy teljesen jó dolog, és valahol az, hogy igazából a jó kedvünkért csináltuk, ez megnyugtatott, meg tényleg az, hogy a társaságunk fellendítette a hangulatot.
Hát meg az, hogy azért, hogy folyamatosan voltak fordulók, azért folyamatosan kellett készülnötök. Végis egy folyamatos munkát igényelt, nem csak kifejezetten ugye az utolsó személyes fordulóra.
Pontosan, és mindvégig ugyanazzal az irodalommal dolgoztunk, meg kiegészítve, és mivel ez minden fordulóra nagyjából másfél hónap volt, így folyamatosan készültünk.
Igen, tehát szinte ez egy fél évet akkor igénybe vett ez a verseny.
Nagyjából igen.
És Bódis Katalin tanárnő hogyan tudott nektek segíteni? Ugye hallottam, hogy azért ő is eléggé kivette a részét a feladatokból.
Nagyon sokat segített, hogy ott volt velünk jóban, rosszban, és támogatott bennünket. Volt, hogy rávezetett feladatokra, meg szerzett olyan kapcsolatokat, akik segíteni tudtak nekünk, meg külön jó érzéssel tölt el, hogy mondjuk olyan programokra is eljött, amire nem lett volna kötelező neki eljönnie, viszont mégis megtette a verseny apropóján.
Meg ahogy mi is, ő is így volt, hogy még este is ezzel foglalkozott, és még így imént tartottuk a kapcsolatot, hogy még ezt hogyan lehetne jobbá tenni, meg tényleg szünetekben is rengeteget pontosítottuk egymást.
Akkor tulajdonképpen nektek ez a verseny, így hogyha a hármatokat nézzük, akkor egy jó kis közösségépítés volt, ha így fogalmazhatok, jövök Anna ide hozzád.
Egészen pontosan. A közösségünk eddig is jó volt, de szerintem ez egy örök életre szóló élmény volt.
És akkor, hogy a bevezetőben mondtam, tehát ezen a versenyen az országos második helyezést értétek el, akkor gondolom, hát örültetek is, de meglepetés is volt nektek?
Őszintén nagyon meglepődtünk, mert egyébként a zsűritagok is úgy kezdték, hogy nyolcadik helyezés is már egy ajándék, mert ide is a harmadik fordulóba bejutni is egy csoda, meg nagyjából 72 csapat volt az elején, és abból a legjobb 8-ba bekerültünk, de azért nyilván szeretünk valaminél jobb helyezést elérni, de tényleg már nem erre koncentráltunk, csak hogy ott vagyunk együtt, de nagyon meglepődtünk, amikor még a harmadik helyezésnél sem mondták a nevünket.
Még egyszer gratulálok nektek, és jövök ide Zitához, hogy mi volt a nyereményetek.
Három dolgot kaptunk, a naphimnusznak a verslészletét, könyvutalványt, valamint egy ilyen élménydobozt, amit be lehet váltani több helyszínen.
Ezáltal, hogy részt vettetek ebben a versenyben, Assisi Szent Ferenc életét, és akkor jobban megismertétek, hogy fogalmazódott meg bennetek valami újdonság Assisi Szent Ferenc életével, üzenetével kapcsolatban?
Én bevallom őszintén, nyilván hívő vagyok, és ezért nagyjából jártasnak is mondhatom magamat, viszont Szent Ferenc életében annyira nem merültem el soha, tudtam, hogy hát olyan ismert, olyan kedves volt, meg olyan szent, de ennek a versenynek árán én sokkal jobban megismerhettem, és ezt nem is bánom, mert rájöttem, hogy egyébként egy óriási példakép, még a mai életben is.
Engem legjobban a természethez való hozzáállása ragadott meg, ugyanis mióta megnéztük a Napfivér Holnővér című filmet, ahogy így sétálok a természetben, kutyát sétáltatok, vagy csak az iskolába, és éppen valami nehéz dolgozat előtt állok, így tényleg észreveszem, hogy milyen szépen süt a nap, akkor megint biztos napfivér, meg a madarak csirípelése is most már így jobban eltölt örömmel, így tényleg ugye azt hiszem, Ferenc is így az egyszerűség, meg az apró dolgok értékelésének a példája. Ezt viszem magammal erről a versenyről.
Engem az egyszerűsége és a szerénysége ragadott meg, valamint, ahogy Laura is mondta, a természet közelsége, és szerintem is egy fontos példakép lehet számunkra.
Nagyon szépen köszönöm nektek a beszélgetést, és gratulálok, és 5 évből van hátra egy pár 7 nap, akkor még jó tanulást kívánok nektek.
A Katolikus Pedagógiai Intézet által hirdetett Assisi Szent Ferenc alakja, korai és karizmái című pályázaton az Egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium csapata második helyezett lett. A csapat tagjaival, Luterán Anna Borbálával, Sziráczki Zitával és Ferenci Lorettával beszélgettünk. További tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A remény hírnökei. Műsorunk a Szent István Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánradio.hu.
Műsorunkat szerdán 21 óra 30 perctől megismételjük.
A Remény hírnökei című műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon, e-mailt pedig az infokukat@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk!
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink! Mai műsorunkban Székely Dénes, Borsod Nádasdi plébánossal beszélgetünk hivatásáról. A riporter Pap Ildikó.
Szentelési elmondatod, puskázok, az Úr lelke nyugszik rajtam, mert az Úr kent fel engem, elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek. Ennek a jelmondatnak az első fele, amiben a jó Istennek a lelke, a Szent Lélek, aki vezet bennünket, az a hangsúlyos, vagy a periférián élőket érzed, hogy a papi szolgálatodban különösen is közel állnak hozzád?
Hát elsődleges a lélek ereje. Anélkül nem tudom a periférián elérni az embereket. Tehát a magam erejéből nulla vagyok. Bármilyen produkciókat csinálhatok, produkálhatom magamat, de akkor már elérnézést kér, csak egy bohóz leszek. De a lélek ereje az, ami bennünket képessé tesz arra, hogy az Istent adjuk az embereknek. Mert szerintem a papnak azért el kell jutni odáig, hogy tudomásul veszi, hogy én csak csatorna vagyok. Ez a csatornán az Isten szava eljusson az emberekhez. No, de az, hogy rajtam végig tudjon futni, az Isten szava ehhez a lélek ereje kell, hogy a periférián elérjem az embereket, ahhoz kell magamnak az akarata természetesen, de kell hozzá a lélek ereje.
Nagyon szép ez a gondolat, és nyilván a szenteléskor, vagy hát az első szolgálati hely alkalmával még az ember nem látja a teljes életutat. Ugyanakkor meg számomra itt a második része ennek a jelmondatnak azért összecseng azzal, azokkal a településekkel, ahol te a papi szolgálatodat töltötted. Nyilván ezeken a településeken azért, ha nem is teljes egészében, de mondhatom azt, hogy itt az északkeleti régióban azért a periférián teljesítetted az elmúlt években vagy évtizedekben a papi szolgálatodat.
Hát igen, így volt, bár ugye megyeszékhely volt az első hallomás helyem is. Ugye ez azért volt, mert engem ugye még akkor ugye volt az Egri főegyház megye, és voltak a északi rész. Külön helynökséggel, külön érseki irodával, külön iroda vezetett. Szóval mondjuk a levelet írtunk, rá kellett írni, hogy Egri főegyház megye északi rész. És az északi részbe vele tartozott a Rozsnyó, Kassa, Szatmár. Engem még, az utolsó vagyok az igaz, 82-ben úgy szenteltek pappá, hogy az Egri főegyház megye rozsnyói részének a szolgálatára. És Rozsnyónak három városa volt, ugye? Salgótarján, Kisterenye, meg Putnok. De mivel ez a két utóbbi ez kisebb volt, és oda kellett, Salgótarjánba kellett, inkább oda tettek. Itt én úgy érzem, hogy engem a Jóisten a tenyerén hordott mindig. Kezdve azzal, hogy felvettek Esztergomba, utána a katonaságnál is, mert biztos, hogy a Jóisten a tenyerén hordott, mert sok jó barátot tudtam szerezni ott is. Még a ezüst misében is itt voltak ketten belőle. Nem papok, hanem civilek. A másik pedig a papságba is, mert hát ugye most elkerültem a Salgótarjánba. Mindenki kétségbe esett, egy csépét magam is először, mert ugye Salgótarján Kis-Moszkva hírébe állt, hogy mi lesz, hogy lesz. És én azzal mentem, a úrlelke rajtam, ő kent föl engem, ő küldött. Hát ha ő küldött, akkor azt kell csinálni, amit ő akar.
Missziós terület volt akkor Salgótarján?
Nem mondhatom azt se, mert ott minden elő volt készítve. Olyan elődeim voltak ott, káplán elődeim, hogy ott kaptam felnőtt csoportot, középiskolás csoportot, általános csoportot, kis énekkart, nagy énekkart, családokat, és ezeket kellett. És ez nagyon jó éreztem ott magam, és hát ugye ketten voltunk káplánok, és úgy megosztottuk egymás között. Nagyon sok barátot ott szereztünk, az énekkarba, hogy ott mindjárt becseppentem, szerettem énekelni mindig, és akkor ott benne voltam az énekkarban. Persze, amikor szentmisét mondtam, akkor nem tudtam ott lenni. Legtöbbször azért mindig úgy, aztán diákmisén voltak az énekkaristák. Engem soha senki meg nem szólított, hogy miért tartok hittanórát itt vagy ott. Mindenhol tartottam hittanórát. Nagyon sok hittanosom volt. Első áldozásra, bérmálásra fölkészítettem. És akkor egy idő után, ugye engem, mert mikor, ugye nekünk még esküdni kellett az állami hivatal, egyházügyi hivatalnál, a városi káplánoknak is esküdnézre kellett menni a megyeszékhelyre, az AEH-nak az úgynevezett bajszos püspökéhez. És akkor én is elmentem, hát ugye, mint ahogy mondtam már, hogy elég szókimondó voltam mindig, és hát ez idősödő koromig, most már belátom, hogy hiába mondanék, én úgyse lesz annak semmi foganatja. Beláttam, de eddig azért elmondtam a magam véleményét. És ott is ugye kijött a számon, AIH-nak a vezetői előtt, hogy miért nem hitoktathatunk mi a plebánián, mikor nagy, hatalmas plebániánk volt, és volt benne egy csodálatos hittanterem, amit nem használhattunk ki, és felszorultunk a templomba, a hidegbe, a kis sekrestye padlására, abból alakítottunk ki egy hittantermet, ahová forgalomból kellett fölmenni, hogy alig tudtak felmenni még a fiatalabbak is. És megkérdeztem, hogy miért nem tarthatunk, és akkor azt felelte nekem az akkori, hogy mondta, hogy a protestánsoknak, hát a testvérek még mindig tarthatnak. Igen, de nekik nem volt vincentiük. És akkor mondtam neki, én meg ugye oda sajnos mondom ez a igazságérzet, mi meg büszkék vagyunk rá, hogy nekünk volt vincentink. Hát ez ugye profétai szó lett, de és akkor ezt vártam a retorziót. Nem volt. Semmi. Még a főnökömnek sem mondták meg. Tartottuk a hittant, és egyszer aztán meguntam, hogy oda fel kellett szorulni, mert sokan is voltunk, meg alig fértünk el, meg kellemetlen volt. És mondom neki, hogy Espörös úr, én felhozom ide a hittant a plebániára. Ne tessék róla tudni. Ha számon kérik a főnököt, tessék mondani, hogy én nem tudok semmit, hát a káplán csinálja. Mondom, legfeljebb engem elhelyeznek, az kész. De én nem akarok a főnöknek mondom semmi kellemetlenséget okot. Hát ugye hallgatólagosan a főnök úgy azt mondja, én nem barom, jó van, majd. Egy szót nem szóltak nekem. Most én nyugodtan végezhettem ott, minden hittant ott végeztünk a plebánián.
És azért az egy nagyon más
közeg. Hát sokkal másabb volt, mert emberhez illőbb környezet volt, meg minden, meg szépen volt felszerelve, és minden táblával, mindennel. Vetítőket, mert mikor kimentünk, ugye papszenteléskor, hát az még arról beszélni kell. Hát ez egy csodálatos élmény volt. Maga a papszentelés is, ahogy mondtam, hogy felkészültünk, ugye. És utána pedig a drága jó Veres Árpád atya volt nekünk a gondnokunk. És akkor még 5 évenként lehetett kimenni külföldre, és ő minden 5 éven, amikor ő kimehetett, kivitte magával az újonnan szentelteket. És akkor megszervezte nekünk, hogy kimentünk Bécsbe, a Pázmáneumba, ott voltunk először, ahol a Mincenti is volt, meg mindent ott végignéztük, aztán elmentünk Rómába, és ugye ott volt a mester Pista bácsi, és ő volt ugye a Szent István háznak a vezetője annak idején, és ő elintézte nekünk, hogy így hívták azt, hogy a Kézcsók Páholyba kaptunk helyet. Ott, ahol most is látjuk, hogy ott van a pápának a misézési oltára a Szent Péter téren, és ott van mellette az a széksor, ahol a püspökök szoktak ülni, meg a bíborosok, oda ültettek bennünket.
Akkor ott lehetőség
volt arra, hogy... Második János Pál pápa volt ugye a Szentatya. A titkára pedig a Dzsivics, aki a lengyel, aki a bíboros is lett aztán később, és akkor, mikor vége lett az általános kihallgatásnak, mi ott voltunk, és jött a Szentatya, mindnyájunk a kezet fogott, az van ott a képen, utána meg jött a Dzsivics. Hát, a németül elmondta nekünk, hát megértettük mi azt először is, hogy a Szentatyának az a kérése, hogy holnap reggel szeretne együtt misézni a egri új misésekkel. Hát, hogy mi megértettük, de nem akartuk elhinni, hogy ő kér meg bennünket. Hát ez egy óriási nagy dolog. És akkor ő mondja, hogy még, hogy adjuk ma meg neki ezt a lehetőséget, hogy ő együtt misészhessen a új misések. Hát megkérdeztük mi háromszor is.
Hogy jól értettétek
ezt? Mondja el ma még egyszer, mondja, tényleg ez. Akkor azt mondta, és akkor csütörtökön volt, tehát szerdán volt a kiallgatás, csütörtökön reggel hétre ma ott kellett a bronzkapunál lenni, és akkor a svájci gardisták adtak kézről kézre bennünket, mire felmentünk a kápolnába, az egyénisége, ahogy ő misézett. Hát nekem az egész papi életemre kihatással volt.
Meg lehet ezt fogalmazni?
Az összeszedettség. Felértünk a magán kihallgatási hely volt az, ahonnan nyílt a kápolna. Már nekünk ott el volt készítve a alba, mert akkor nem voltak kokulák, meg ilyenek. Az alba volt, cingulum, meg a stóla. Felvettük, és szépen csöndesen bevonultunk a kápolnába, hát mindenki érdeklődött, hogy mikor jön a szentatya, mikor jön, hol jön. És később vettük észre, hogy majd ott érdepel és imádkozik. Utána semmit fölállt, ő azt nem vette, rezdülés nélkül azt nem vette észre, hogy mi bementünk a kápolnába. Semmi, mintha nem történt volna semmi. Utána szépen, mikor befejezte az imádságát, fölállt, akkor már Dzsivics ugye ment vele a titkár, öltöztette, és utána, amikor kész volt, összeszedte a kezét, lejött a lépcsőhöz, és várta, hogy melléje álljunk. És elkezdődött a szentmise. De ott, mondom, mindegy földön túli lény. És mi is úgy voltunk, mert hát átsugárzott ránk az egész. És mikor vége volt a szentmisének, meg volt az áldás, kijöttünk, levetkőztünk, és akkor vártuk, hogy ma jöjjön, és akkor kijött az ajtón egy egészen más ember. Teljesen felszabadult, mosolygós, azzal jött be, hogy magyarok, és elkezdett velünket tapsolni. Egész életemben kihatással volt az ő misézése, meg az ő odafigyelsége.
Az összeszedettsége az, hogy tartja a fókuszt, hogy ott csak a jó Isten.
Ott senki más nem. Életre szóló élmény volt, ez mai napig megvan. El kell mondanom, hogy én ugyanezt kaptam meg a plebánusaimtól is. Gyerekkoromban is.
Valahol akkor ők is példaképként ott állnak
előtt. Mindenképpen. Hát Koncz Lajos atya 12 évig volt plebánusom Hangonyba. Egy éves voltam, mikor oda került, és 13, mikor elment onna. Tehát a gyerek fogékony gyermekkornak, őt neki köszönhetem. De én úgy bámultam, meg úgy így tátott szájjal hallgattam mindig a prédikációit. Egyik alkalommal emlékszem rá, hogy akkor minisztráns ruhában voltunk még, ugye szoknyában, meg karinkben, és ugye a minisztránsoknak ugye nem lehetett leülni a predikáció alatt, hanem is így párhuzamos egymás felé kellett állni az oltár két oldalán. És én azon az oldalon voltam, ahol a szószék volt. És ugye, hogy prédikált, én úgy megfordultam, azt így néztem, és hát nem vettem én azt észre, de mindig közelebb mentem. És a végén már azt vettem észre, hogy belerúgtam a szószéknek az aljába. És akkor csak a koncertus csak annyit mondott nekem, hogy Ninikém, gyere ide föl mellé. Ugye akkor az megszerint, hogy visszamentem el. Tehát annyira, én őt annyira figyeltem. És ő is olyan összeszedett volt. Ő mindig úgy jött, ő is, meg aztán a pap Mandi atya is, ő volt utóra, mindig úgy jöttek, hogy nem a sekrestébe jöttek mise előtt beszélgetni, hanem bementek a nagy ajtón, be a gyóntató székbe. És 5 perccel kezdés előtt abba hagyta a gyóntatást, akármennyien voltak volna ott, és jött be a sekrestébe, de akkor már holt csedd volt, minden már vártuk. Utána szépen keresztet vetett, és elkezdett öltözködni. Amikor felöltözött, kezébe vette a kelyhet, kereszt felé fordult, és akkor így meghajtotta magát, és akkor kellett csengetnünk. Tehát nem szólt, nem beszélt, és akkor mentünk ki, végig úgy volt. Emlékszem rá, hiszem majdnem, hogy összekaptunk odakint a csengetés, vagy kicsengessen. És akkor hátrafordult mind a kettő kifelé. Kizavart bennünket a kettő, hát mondjuk maradt, még mindig maradt 6, ugye, mert 8-an minisztráltunk mindig, és akkor mind a ketten ki. És nem, édesanyám még nem haragudtak meg. Még nem kérték, hogy mély bántotta, vagy valami. Vagy például volt olyan, hogy hát elég eleven gyerek voltam én, nagyon-nagyon. Sokszor megbüntettek. Volt olyan hittanóra a templomba, hogy az egész hittanórán kint érdepeltem a kövön. Mert tél volt, és ugye hát hógolyóztunk a templom mellett, míg vártuk az atyát, eldobtam én a hógolyót, ugye, hát ugye vaktában, mert már akkor még sötét volt
majd utólagon,
mit tudom én, kit találtam, elvágtam a hógolyót, és egy pont egy lánc szemén kapott. És akkor ugye, amikor elkiáltotta valaki magát, hogy jön, akkor mindenki szaladt a templom ajtó elé, és kettes sorba beálltak a fiúk is, meg a lányok is, és holt csöndben, amikor a kalapja tetejét meglátták, akkor kiáltottak. És akkor ma csöndben volt. És akkor ez meg az dömbölt, ugye sírt nagyon. Gyere, mi bajod van? De én is megdobott. Na gyere ide. Odat kit érdepelsz? Egész végig ott érdepeltem a sima kövön. Pedig mert volt, vagy már több mint 45 perc volt az óra. Mert mindig
visszaköszönne ez a szigorúság, ami végig kísért. Muszáj az időt tartanunk, és ugranunk egy nagyot, a Salgó-Tarjáni 9 évet. Egy ószdi év követte, még most itt Ószról nem beszélnék, hanem ugranék még egyet az időben, és Szögligeten 7 évet, 1992,
na de most
és 99 között.
Salgó-Tarján után ugye Ószt következett.
Igen, és azt mondom,
de
hogy
csak ott 11 hónap volt, mert azt mondta seregi érsek, hogy te csak 9 évi voltál még káplán, még egy évig káplánkodni kell, menj el valahova, és adott nekem egy dispozíciót Gyöngyös Alsóvárosba. Meg is kaptam, és akkor hazamentem búcsúra, Szent Annára, Hangonyba, és ott voltak ugye a környékbeli papok. És mindenki úgy fogadott, hogy örömmel veszünk be, jössz közénk. Mondom, én? Hova? Hát mondom, hogy Gyöngyösre megyek. Te Ózra jössz. És amikor visszamentem, akkor kérdeztem meg, hogy hát akkor mondom, hogy most nekem hova kell menni? És akkor azt mondták, hogy hát Ózra. Miért? Hát mondom, mert Gyöngyösre kaptam dispozíciót. Miért, te ma azt megkaptad? Mondom meg. Akkor azt mondja, küldjünk a másikat. Így küldték el. És úgy kerültem 11 hónapra, de az visszatérünk majd a Szögligeti után, és akkor utána mentem el Szögligetre.
Igen, az Szögliget az, pedig 7 év.
Az volt az első önálló helyem. Hát életem legcsodálatosabb 7 éve volt.
Ez köszönhető egyrészt nyilván annak is, hogy az a fajta szabadság megmutatkozhatott, hogy igen, amilyen elképzelésed neked van arról, nem hogy hogyan az. Szeretnél egy közösséget felépíteni, alakítani, azt végre
nem,
szabadon
nem csak
megteheted?
Az. Ott egy csodálatos közösséget is kaptam, egy vallásos falvakat kaptam, ahol én kedvemre boldogan kipaposkodhattam magam. Ott mindent csinálhattam, ott csak a harangot kellett meghúzni, ott már tódultak. Ott minden volt. Megalakítottuk az énekkart, csináltuk a passiót, akkor a pásztorjátékot a gyerekekkel, de nem úgy, hogy mint most, hogy ilyen felolvasás, felolvasóvers, nem. Színdarabként, furujával, énekléssel, beöltözéssel, pásztortűzzel, minden, és ez úgy volt, hogy még kicsi a templom. Meg nem tudtuk beosztani, hogy legyen a templomba a pásztorjáték, mert nekem még ott volt. Minden ünnepen 3 misém volt. 4 helyre jártam, és meg a többiek is ott voltak, amikor nagyobb ünnepek, a búcsúkor, de 4 helyre kellett menni, az egyikre felváltva jártunk vasárnaponként. Utána aztán azt kellett csinálni, hogy szombatra kellett áttenni ezt a kis helyet, mert Szögligeten 2 misét kellett mondani vasárnap délelőtt, egy diákmisét,
meg egy nagy,
hogy beférjenek, mert a gyerekek nem fértek be. Ott a gyerekek, 45 gyerek volt összesen, abból mind a 45 hittanos volt. És abból 40 gyerek a templomba volt minden vasárnap. Szülőkkel együtt. Ne felejtsük el, hogy a szülők nélküli gyerekek nem sokáig jár fognak jönni. Mert nem, nincs alapja.
Mi változott? Most tudom, hogy egy kicsit eltérek ettől, hogy nem konkrétan a szolgálati helyekről beszélünk, de most...
Ez változott. Hogy nagyon síralom, mikor látom, és nagyon sír a lelkem, mikor látom, hogy megérkeznek ide is, meg bárhova is, mert mikor megérkeztek, és elhozták, hozzák a gyereket a kocsiba, kiszáll a gyerek, és akkor mondja, hogy akkor majd ekkor visszajövök érted, és akkor mennek haza a szülők. Ez síralom, mert a gyerek nem sokáig fog jönni. Jó, most is készülnek első áldozásra. Elkíséri az anyja a gyereket, és ő megy haza. Tehát nem lesz alapja a gyereknek, nem lesz példaképe a gyereknek.
Bennem ilyenkor mindig felmerül, hogy akkor miért szeretné a szülő, hogy felvegye ezeket a szentségeket.
Nem tudom. Szerintem csak azért, mert megszokásból. Mert nálunk mindenki volt még első áldozó atya. És mondom, ki jár belőle templomba? Nem nagyon. De most akkor én mondjam azt, hogy akkor minek? Nem mondhatom. Nem is akarom mondani, mert nem akarok megbotránkozni se senkit.
De mit tehetsz te papként?
Mert azt nem mondhatom, hogy nincs értelme, nagy értelme van, mert a kegyelem ott működik, és akkor, amikor akar. ugye, a Szent Lélek ott fúj, ahol akar. És bízunk benne, hogy hát, ha majd azt a parázsló kis tüzet, amit megkapott az első áldozáskor, vagy megkapott a bérmáláskor, hát, ha majd az életében egy Szent Lélek fuvallata lángra kapja.
De ha otthon a családban nem kapja meg ezt az alapot, hogy jó a jó Istenhez tartozni, és fontos az, hogy legalább egy héten egyszer elmenjünk szentmisére, ha nincs meg ez az alap, akkor te papként, mi az, amit tehetsz, amitől egy gyerek, egy fiatal azt érzi, hogy jó az egyházközséghez tartozni?
Imádkozni értük, és amikor találkozok is, itt van például a katolikus iskola.
Az például egy nagyon jó terep arra, hogy
találkozzak velük, de nem jönnek. Hát most még minden évben volt, amikor most is összehívtam a szülőket. Mert ugye Balatonban van nekem a katolikus iskolám, itt nincs katolikus iskola, meg nem is nagy kapcsolat van az iskolával, mert próbáltam, de semmi. És az iskolai, itt van hitoktató is van. Hányszor imánkodtam nekik, hogy összehívhatnád minden vasárnap a szentmis előtt 4 órával a gyerekeket. Szüleikkel együtt. Még meg is vendégelhetnénk utána őket, hogy jobban jöjjenek. Szóval itt van a probléma, hogy nincsen személyes kapcsolat. Visszatérve Szögligetre is, meg Salgótarja, meg Ózra is. Hát én kint vártam a gyerekeket a templom előtt. Mindig mondták a felnőttek, nem kezdje még, atya? Hát mondom, nem kezdem, mert késik a busz, ami hozza a gyerekeket, aztán meg kell várni. És akkor tódultak befelé a minisztránsok is, meg mindenki.
Ez a legfontosabb.
De a szülők is jöttek velük, és a szülőknek is külön csoportot tartottunk, és akkor meghívtam a szülőket, ugye ezt kezdtem el mondani, mert Balatonba, a környékről mindenhova járnak, mindenhonnan járnak, és ez nagyon nagy boldogság, mert nagyon nagyra értékelik az egyházi iskolát. Innen is 50-valamennyi gyerek jár oda a iskolában, de vannak testvérek is. Összehívtam volna ide is a szülőket, meg Balatonba is, meg Mikófalvára is, mert azok tartoznak hozzám. Hát még a tizedese jött el. A szülőknek. Mert szerettem, hogy a szülőkkel egy ilyen kapcsolatot tartani, hogy legalább havonta, vagy 2 havonta összehívni őket, hogy mégis mi a helyzet, hogy van. Hát itt az első áldozásra készülünk. Az egyik édesanyja fogalmazta éppen meg. Hogy nem mindenki lesz első adozó a osztályból? Hát mondom, ezt tessék megkérdezni tőlük.
De ez mi? Érdektelenség? Túlzott elfoglaltság?
Érdektelenség. Nem érdekli őket. Azt se tudják, hogy az micsoda, mert ő se volt. Most ne felejtsük el, hogy most a nagyszülők is már abba a korosztályba tartoznak, ahol a saját hibájukon kívül nem jártak hittanra. Tehát nincsen semmiféle alapjuk, semmiféle ismeretük. És most nekünk ezeket a hiányosságokat kell mindenképpen pótolnunk. Mivel nem tudjuk a szülőknél, mert nem érjük el őket. Hiába imánkodok én nekik, hiába hirdetem én meg a szülő értekezletet. Hát nem csak a hittanos szülő értekezletet nem jönnek el, hanem a rendes szülő értekezletet se jönnek. Hát ott van, mikor a évelei, meg az év végi igazgatói gyűlésre hívják a szülőket. Hát a fele nincs ott. Ez az érdektelen. Tehát nekünk a gyerekeket kell most, úgy vagyunk most velük, hogy a gyerekeknek kell adni, hogy nagy adagba. Nem vetni kell, mert mi nem tudunk még vetni. Mi nem tudunk, mert olyan kemény az ugar, hogy nekünk még azt először csak puhítani kell.
Még szerinted itt tartunk?
Mi itt tartunk. Nekünk még ezt az ugart nekünk puhítani kell. Mert a következő, utánunk következő nemzedék fog majd vetni. Nekünk nem szabad elveszíteni a türelmünket, meg a kedvünket. Ezt a kemény földet porhanyóssá kell tenni, hogy befogadó képes legyen, mert sokan persze befogadják. Ezen megint nem lehet elkeserednünk, mert ma Jézus is megmondta a magvetőről szóló hasonlatban. Csak nagyon kevés 100%-a jut a jó földbe. A többi az, a nagy többség az mind vagy szikesbe, vagy tövisesbe, vagy
a feladatunk megvan, hogy imádkozzunk, meg tegyünk azért.
Hogy tegyünk azért. Elmondjuk. És ezért volt nekem boldogság a Szögligeti, mert ott elvetett ma kikelt, és az már gyümölcsözött, meg minden meg volt. Olyan gyönyörű volt. Kezdtem azt a karácsonyit, pásztorjátékot, hogy ott egy színdarabot adtunk elő, és úgy oldottuk meg, hogy karácsony napján délután a kultúrházba. Mert ott ugye a polgármester hivatallal minden együtt voltunk, ott azt mondtuk, hogy a egyházközség meg a falu az ugyanaz. Még a falon is lógtak, annyian voltak. Dugig volt minden. mert hát nekik még ilyen sose volt, hogy ilyen szép előadások voltak, lettek volna karácsonykor. Elkezdődött az óvodások betlehemes játékával. Aztán az általános iskolások pásztori játékával, a középiskolások misztérium játéka, aztán az énekkarnak az éneke közbe-közbe egy-egy verssel, és volt a pávakör is volt, akik előadtak.
Akkor szinte egy egész délutánt
kitöltött. 5 órakor kezdtünk, valamikor 9 órakor fejeztük be. Nagyon-nagyon nagy élmény volt. Akkor minden éneklésben, meg hát ugye a másik dolog az, hogy én is ott voltam velük, mert iskolában volt szánkó verseny, vagy valami, hát ott voltam. No, de hát ott, hogy főztek, meg minden, a pince soron dőlt el sok minden. No, de hát el kellett menni nekem is oda, mert ha én oda elmegyek, akkor nekem a következő vasárnap, mert ez mind ott van a templomba.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Székely Dénes borsodnádasdi plébánossal Pap Ildikó beszélgetett.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk!